4:80, friss hírekkel pedig 7:30-kor jelentkezünk legközelebb. Itt van már is velünk a telefonvonalban Martin Kovács Miklós külgazdasági szakújságíró. Szia, jó reggelt!
Minden jót mindenkinek!
Már csak 3 hét van az Egyesült Államokban a félidős választásokig. Ugye azt lehet tudni nagyjából ökölszabályok szerint, hogy ilyenkor azért a protest szavazók időszaka jön el, általában az éppen regnáló hatalom némiképp meggyengül a képviselőházban mindenféleképpen. Itt a nagy kérdés talán az lesz, hogy a szenátusban milyen viszonyok alakulnak majd ki a demokrata és a republikánus képviselők között. Most mik az esélyek, és egyáltalán mennyire fokozódik a politikai hangulat az USA-ban?
Az esélyek körülbelül amellett mozognak, amit említettél, legalábbis országos átlagban. Ugye a képviselőház mind a 435 helyére szavaznak majd a szavazók, a szenátus pedig egyharmad, tehát kb. 35 helyére szavaznak a szavazók, és jelenleg úgy néz ki, hogy bár csekély előnnyel, de a demokrata párti jelöltek vezetnek a szenátusi előválasztási, illetve kampánycsatákban, miközben a legtöbb esetben előnyük van a republikánus párti jelölteknek a képviselőházban. Rengeteg minden árnyalja ezt a mozgást pillanatnyilag. Nagyon leegyszerűsítve, ugye az egész országban jó néhány kormányzó választás is lesz, rengeteg helyi tisztségviselőt, állami tisztségviselőt választanak meg, vagy választanak újra. Szóval mindenütt jelen van a választás. Georgia államban, amely az egyik kulcsállam, megkezdődött az előválasztás tegnap, és újra lehetett érzékelni, hogy hatalmas az érdeklődés, mennek az emberek és adják le a voksaikat, akik előre akarnak szavazni. A fő nagy kérdések általában az infláció, illetve az üzemanyagárak körül csúcsosodnak, és nagyon nehezen tudják a demokrata pártiak érvényesíteni azt az egyébként általános aggodalmat, ami a republikánus párti programok mentén az abortusz ellenességben jelenik meg. Úgyhogy Isten igazából Joe Biden elnök, amit tud, bevet ebben a csatában, a mai napon hivatalossá teszi a hírek szerint, hogy újabb 15 millió hordónyi kőolajat a stratégiai készletekből felszabadít. Ezzel elérik a 180 millió hordó mennyiséget, amit megjelöltek az év elején erre a célra. Összesen egyébként még mindig van állítólag 400 millió hordónyi a stratégiai tartalékokban. Az árak szempontjából az a helyzet, hogy természetesen az átlagár az nem nagyon értelmezhető jól egy ilyen kontinensnyi országban, de mégis körülbelül 350 körül van galononként, miközben vannak térségek Kaliforniában vagy Washington környékén, ahol 6 dollár körül is adnak egy-egy gallon olajat, a keleti parton ez kevesebb. A mindennapi szinten, tehát a tojás, az elektromos áram, a gáz, amit otthon használunk, az mind-mind ment fölfelé, emelkedtek 7%-kal az utóbbi időben a bérlet, lakásbérleti árak, szóval tulajdonképpen nagyon nehéz védeni a politikai pozíciókat egy ilyen helyzetben.
Hát ez így van, ugye ez abszolút táptalaj azoknak a protest szavazóknak, akiket említettem, de a demokraták kezében milyen ütőkártya lehet? Ugye itt arra gondolok, hogy nyilvánvalóan mondjuk a Donald Trump, hát ugye a legutóbbi nem igazán elfogadott elnökválasztási eredmény utáni akciójával kapcsolatban folyamatosan derülnek ki részletek, de azért itt más ügyeket is meg lehet gondolom piszkálgatni a demokrata oldalról.
Hát tulajdonképpen az alap az valóban az, hogy úgy tűnik ténylegesen vannak Georgia államban, például mondjuk az egyik legnagyobb publicitást kapott eset az, hogy az egymással szemben induló szenátorok, mind a kettő fekete bőrű egyébként, az egyik őjük egy egyházfi, egy prédikátor, aki már bent van a szenátusban, a másik oljuk pedig egy NFL sztár volt valamikor, és hát az ő számláján különböző otthoni erőszakok, akkor eltagadott gyermekek, eltagadott helyzetek, hogy egy barátnőjét abortuszra kérte. Na most ilyenek jönnek elő, és ezeket igyekeznek a politikai csatában ellene fölhozni a demokraták. Magasabb szinten tulajdonképpen nagyon sokan vonnak párhuzamot olyan korábbi az amerikai történelemben, akár a II. Világháború idején előfordult döbbenetes, szélsőséges jelenségekkel, amelyek veszélye ugye ismét jelen van az amerikai társadalomban, és úgy egyszerűsítik le a kérdést, hogy a demokrácia és az autokrácia, amely totalitáriánus államhoz vezet, tehát e között zajlik a küzdelem. Alsó szinten is, meg ha úgy tetszik, felső szinten is. De több helyen keményen tartják magukat adott esetben a demokrata pártiak, például Illinois államban nagyon nagy előnnyel vezet a jelenlegi kormányzó Pritzker kormányzó, aki mellesleg egy milliárdos családnak a sarja, és ilyen formán Isten igazából komoly pozíciókkal rendelkezik a kampányhoz. Erre szükség is van, mert a pénz nagyon sokat számít ebben a küzdelemben. Bevetnek mindent, amit lehet, az összes platformon és az összes hirdetési felületen nyomják a kampányszöveget.
Mondjuk az engem nagyon érdekel személy szerint, meg tényleg gondolom kutatók is ezzel sokat foglalkoznak, társadalomtudósok, hogy ez a nagyon végletes politikai polarizáció, amit te is lefestettél, ez tényleg még meddig feszíthető. Mi a helyzet a kampányban, előkerül-e Oroszország szerepe, ugye, akár a háború kapcsán, akár pedig a kapcsán, hogy ahogy azt te itt írtad az előzetes témákban, folyamatosak a hacker támadások orosz részről Amerikával szemben.
Hát igen, legalábbis hogy a maguk a hackerek nemzetiség szerint hova tartoznak, azt ugye nehéz kideríteni, de vannak ilyenek. Egy pillanatra még visszakanyarodnék, csak mielőtt erre válaszolok, ahhoz a sorozathoz, amelyet ugye még szintén ebben a választási hangulatban lehet igazán jól értelmezni, amelyet a liberális média egyik szupersztárja Rachel Maddow nemrég indított, és ez egy podcast sorozat, hatalmas kutatás előzte meg, és Ultra az a címe, tehát az ultra szélsőségesekre utal, és csak egy mondatban említem meg, mert tényleg döbbenetes, hogy a 40-es évek elején milyen intenzív és szervezett fegyveres kampány volt az Egyesült Államokban, amely azt célozta, hogy Hitler típusú államberendezkedés jelenjen meg a USA-ban is. Itt nagyon keményen antiszemita, antikommunista természetesen célokkal vértezték fel magukat az emberek. Elképesztő, hogy milyen párhuzamok is vonhatók a jelenlegi szélső jobb meg az akkori között. Ami az orosz hackereket illeti, egy Killnet nevű csoport megbénított több repülőtérhez kapcsolódó weboldalt, nem magát a szolgáltatást, azt ugye azért mégiscsak alaposabban védik, de Los Angeles, Chicago, Atlanta szintén a cyber áldozatok közé esett, és a csoport azzal fenyegette meg az amerikaiakat, hogy tengeri kikötők, időjárás előrejelző állomások, metróhálózatok, sőt még online tőzsdei szolgáltatások is áldozatul eshetnek az ő támadásaiknak, úgyhogy ez a lendület, ez úgy látszik, hogy nem hagy a láb a hackerek részéről.
És még az érdekelne, hogy ugye nemrég Orbán Viktor magyar miniszterelnök Németországban, ugye azt mondtam, nagyjából most szó szerint nem tudom idézni, hogy Donald Trump lehet a béke záloga, és e kapcsán lennék kíváncsi, és szintén maradva az orosz szálon, hogy nagyon más az Ukrajna melletti támogatás megítélése republikánus és demokrata oldalon?
Hát itt ezzel nagyon attól függ, hogy ki mondja. Isten igazából azért nem. Tehát a törvényhozásban, azokban a, ha úgy tetszik, körökben, amelyek döntéseket hoznak, mondjuk a támogatások, a katonai segélyek megszavazásáról, azokban a körökben, akik, ha úgy tetszik, értenek a külpolitikához, meg a globális viszonyokhoz, ott nagyon határozott az Ukrajna melletti kiállás. Természetesen nagyon sok minden meghatároz a politikai manőverezés, tehát hogyha mondjuk egy politikus úgy érzi, hogy ő azzal hajlíthatja maga felé a szavazók szívét, hogy adott esetben ezzel szemben foglal állást, akkor habozás nélkül megteszi, de ezek a kijelentések, ezek jobbára retorikaiak maradnak legfeljebb, miközben a tényleges folyamatokat illetően pedig eléggé általános az, hogy Ukrajna mellett és Oroszországgal szemben állnak ki.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk. Martin Kovács Miklós külgazdasági szakújságíró volt a Reggeli Monitor vendége. További szép napot, szia!
Minden jót mindenkinek!
Hamarosan Pimpetik friss hírekkel jövünk 7:30-kor, mint a Trend FM-en.